Istenek igéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvasom, Ézsaiás próféta könyvének 58. részéből válogatott verseket. Istenek igéjét, annak magyarázatát figyelmes szívvel és leülve hallgassuk meg. Ézsaiás próféta könyvének 58. részének válogatott verseiből így szól hozzánk Istennek igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt, mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Miért böjtölünk, kérdik, ha te meg sem látod, miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok kedveléseteket, és az embereiteket mind munkára hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt, bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik, ilyen az a nap, melyen az ember lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákruhát ölt és hamut szor maga alá, azt nevezitek böjtnek és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom kötegeit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul. Ha falatodat megosztod az éhezővel, és jól tartod a nincstelent, akkor fölragyog a sötétben világosságod, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr maga mondja ezt. Kedves testvéreim, ritkán beszél az ember az ige választásról, különösképpen olyankor nem, amikor folyamatában veszünk egy-egy bibliai könyvet. És most mégis megemlítem, hogy nem a tegnapi nap választottam ezt az igét a mai napra, hanem már, amikor a böjt elkezdődött, akkor elkezdtem ezzel a kérdéssel foglalkozni. Ez azt is mutatja, hogy az Isten sokkal jobban tudja, hogy nekünk mire van szükségünk, mint mi magunk. Hiszen ő maga szembesít olyan kérdésekkel, és fogalmaz meg olyan gondolatokat, amelyek fontosak a mi számunkra, amelyet úgymond a prófétának bele kell kiáltania ebbe a világba, bele kell kiáltania a nép fülébe. Vagyis ilyenkor, amikor úgy ezeken elmélkedünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy Isten nagyon jól ismeri a mi élethelyzetünket, életkörülményeinket, mielőtt mi bármit is gondolnánk. Mindenről tud, amelyek közelről vagy távolról érintenek bennünket. Böjtfő vasárnap van. És akkor, amikor ezen a napon megállunk, akkor mindenek előtt szembesülnünk kell azzal, hogy mit is jelent számunkra a böjt. Miért fontos? Ha belegondolunk, annyira fontos, hogy ez az időszak még hosszabb, mint az adventi várakozás. Az adventi várakozás mindössze 4 hét, a böjti időszak pedig 6 hetet foglal magában. Hosszú idő, mert nem akármilyen eseményre készít bennünket Isten. Akkor, amikor böjtölt a választott nép, akkor egészen más volt a hozzáállása, más volt az indoka. Az a kérdés, hogy a mi böjtünknek mi van a hátterében. Mit szeretnénk elérni? Milyen szívvel, milyen lélekkel tesszük? Vagy mennyire könnyen mondjuk azt, hogy de hát nekünk, ma élő református keresztényeknek nem is szükséges böjtölni, hiszen Jézus is fölmentette a tanítványokat a böjt alól, hogy vajon böjtölheti a násznép, amíg vele van a vőlegény. És hogyha erre figyelünk, akkor azt mondjuk, hogy annyi mindenen olyan könnyen átlépünk. Nem tartjuk jelentősnek, nem tartjuk fontosnak, pedig az. Csak lehet, hogy egy kicsit céltévesztetten tesszük, mint annyi minden mást. Hiszen ha nem csak a választott nép életére tekintünk, hanem arra, hogy Jézus hogyan és milyen módon élt a bőtel, akkor azt mondhatjuk, hogy munkásságának kezdetén rögtön 40 napos bőtel kezdtem. Mindenről való lemondás. Nem csak annyi volt, hogy valamelyik ételről, a húsról, vagy valamelyik kedvencemről lemondok a bőti időszakban, hanem mindenről. És nem azért, mert előírták. Nem azért, mert így gyakorolta kiskorától kezdve az a nép, ahol fölnőtt. Hanem azért, hogy semmi ne szakítsa el Isten közelségétől. Hogy még az étkezési szokások se törjék meg a vele való kapcsolatot. És ha erre figyelünk, akkor azt tudjuk mondani, ez már egy egészen másfajta bőjt. Másfajta bőjt, mint az, amit korábban tartott a nép, egyéni vagy kollektív bűnökre vonatkozóan. És másfajta, mint amit sokszor gyakorlunk. Hiszen a bőjti gyakorlat az valóban ott volt a választott nép életében is, sőt nem csak az ő végében, hanem tudjuk jól, hogy amikor Jónásnak el kellett mennie, és meghirdetni Ninive pusztulását, akkor ő ugye tiltakozott ellene. De akkor, amikor végül mégis engedett, akkor mindazt az ítéletes szót, amelyet Isten Jónás által küldött, azt olyan módon fogadták, hogy a király nem csak egyéni bőjtöt hirdetett, hanem bőjtöt hirdetett az egész nép számára. Hát, ha meg lehet változtatni az Isten tervét és szándékát. Bőjtöt hirdetett, zsákruhát öltöttek, hamut szórtak a fejükre. De ugyanúgy bőjtöt hirdetett, és kért Eszter is, amikor azt kérték tőle, hogy álljon a király elő a nép érdekében. És tudott dolog volt, hogy a feleség sem mehet csak úgy az uralkodó elé, ha az nem hivatja. Az életét kockáztatta. És nem csak azon gondolkodott, hogy jaj, milyen kedves leszek, ha oda járulok előtte, hogyan fog megkegyelmezni nekem, hanem ő is azt kérte, hogy bőjtöljenek. És majd akkor, amikor a nép könyörög, érette, akkor bemegy az uralkodó elé, és elmondja, hogy mit kérnek, hogy milyen tervek vannak a háttérben. Mindig súlya és jelentősége van. És akkor itt azt olvassuk, hogy valamiért nem annyira igazán akarnak bőjtölni. Hiszen ott van bennük egyfajta lázadás, egyfajta tiltakozás, amikor azt mondják, hogy miért bőjtöljünk, ha nem hallgatod meg. Szinte föl se tűnik, vagy sokszor bele se gondolunk abba, hogy mi történik itt. Megtartják a bőjtöt látszatra, mint ahogy olvastuk, és minden rendben van, hiszen Isten törvényét igyekeznek betartani, törvény szerint megtartják a bőtöt is, de valahol ott belül lelkük mélyén az van, hogy minek. És az a minek olyan sokszor ott van a mi életünkben is. Miért tegyük ezt vagy azt, amikor a másik embernek sokkal jobban megy? Miért tegyük azt, hogyha nem figyel ránk, nem adja úgy a hangját? Nem teszi azt. Miért tegyük? Rögtön ott van a vád és a vádaskodás, mint ahogy ott volt Jónás esetében, és miért mondjam el, amit mondasz, hiszen úgyis megkegyelmezel neki. Miért bőjtöljek, ha nem hallom a hangod? És ebben a vádaskodásban szinte észre sem veszik, hogy olyat tesznek, amit nem szabadna teremtménynek tenni. Számon kérik az alkotót, hogy az alkotó miért engedi meg? Miért nem válaszol? Miért nem úgy történik minden, ahogy ők szeretnék? Nem magukban keresik a hibát.
Nem azt veszik számba, hogy vajon mi az, ami nem kedves Istennek. Hanem azt nézik, hogy nem úgy megy a dolog. Nem úgy kapják az áldást, ahogy nekik kijárna. Pedig az áldás, az ajándék, a kegyelem, az útmutatás, az ő vezetése, az mind-mind az ő ajándéka, ahogy az is, hogy Isten kiválasztotta őket, ahogy bennünket is kiválasztott. Tőle jön, tőle jövő ajándék. Az, hogy mi a mi válaszunk, mennyire tartjuk fontosnak azt, hogy előtte úgy csendesedjünk el, hogy az ne csak látszat legyen. Hiszen ott van, hogy megtartják a böjtöt, még ott van a megkeseredett arc a bűnbánat jeleként, ott van a hamuszórás a fejükre, annyi minden ott van, de mégis azt érzékeljük, hogy valami nincs, valami hiányzik, valami nem működik jól. Hogyan és milyen módon tudjuk igazán elfogadni az ő akaratát? Mennyire vesszük észre, hogy mivel szembesít bennünket Isten? Azt mondja a profitának, kiálts, ne kíméld a torkod. Szólnia kell, és olyan módon, hogy az hallható legyen mindenki számára. Kiálts, de mit? Azt is megmondja. Nem azt, amit a másik ember mondott, nem azt, amit gondolsz, hanem amit az Isten bízott rá. Azt az üzenetet kell elmondania. Ami nem mindig könnyű, nem mindig egyszerű, nem mindig talál tetszésre. Hiszen azzal kell szembesíteni őket, hogy mi a mulasztásuk, mi a bűnük. Azzal az ember nem szívesen szembesül. Szeretnénk elrejteni, szeretnénk megfeledkezni róla. Szembesít, de nem azért, hogy azután lógó orral, keserű szájízzel járjunk, hanem azért, hogy azoktól meg tudjunk szabadulni, hogy azokat le tudjuk tenni. Kiálts, teli torokból. Vajon mennyire vesszük ma is komolyan, hogy nekünk szabad, lehet, sőt, kell kiáltanunk, de nem mindegy, hogy mit. Mennyire tudjuk hallatni a mi hangunkat? Vagy csak figyelünk azokra a hangokra, azokra a kiáltásokra, ordibálásokra, amik körülöttünk vannak. Kiálts, teli torokkal, ne félj! Mondd, amit kell. Mondd, amit én mondok. Mondd, amit én üzenek. Ez a mi feladatunk. Nem a magunk gondolatát, véleményét vagy ellenvéleményét kell mondanunk, hanem azt, amit az Úr. És bizony helyre kellett tenni a népet. Hiszen az, amikor ott van, hogy nem látod, miért gyötörjük magunkat, a számon kérés, akkor azt tudjuk mondani, hogy igen, meg kellett őket állítani, hogy azt, hogy ti azt gondoljátok, hogy jól tesztek mindent, az nem úgy van. Mert egészen más módon gyakoroljátok a böjtöt, mint ahogyan azt kellene. Másként, mint ahogy azt ő elvárja. És ezt valakinek meg kell mondani. Valakinek el kell mondani. Mi az, ami nem kedves? Ha újra átolvassuk, végig gondoljuk majd, hogy mennyi mindent mond a próféta. Nem kedves, amikor kevélyen, önhitten böjtölnek, miközben ott van az életükben a vádaskodás. Elmondják, hogy mi az, ami nem tetszik, amit a másik csinál. Hiszen nem csak az van benne, hogy mit nem csinál Isten jó, hanem az is, hogy a másik ember mit nem csinál jól. Gondoljuk csak bele, amikor nem tetszik nekik, hogy a tanítványok nem böjtölnek, akkor nem a tanítványoknak mondják meg, hanem Jézushoz mennek. Amikor Jézus több mindent megenged, mint ahogy gondolják, nem Jézusnak mondják meg, hanem a tanítványoknak, meg a többi embernek. Amikor valami nem tetszik, kinek mondjuk? Kivel beszéljük meg? Azzal, akivel problémánk van? Vagy azt kiáltjuk bele a másik ember fülébe is a világba? Látod, hogy ő mit csinált? Mi nem a bőt, nem vádaskodás. Nem a másik embernek a pellengére állítása. De nem is önöstorozás. Gondoljunk csak Lutherre. Mindaddig, amíg nem ismerte föl az égő, élő igének a hatását, mennyit gyötörte a testét, és nem jutott előre. De valamire mégis jó. De még mindig ott tartunk, hogy mi nem. Nem kettelés. Nem divat, mert így szokás. Ha egy kicsit körülnézünk, akár a világhálón, azt látjuk, hogy annyiféle bőti csoport van. Mindegyik tud valamilyen ötletet, valami jó tanácsot adni. Mit, hogyan és milyen módon kell bőtölni. A másik meg úgy biztos nem. Mi az, amire figyelünk? Mi az, ami miatt fontos nekünk ez a bőti időszak? Nyilván fontos, hiszen azért vagyunk itt, mert fontos, mert valamit szeretnénk tanulni. Én mióta gyakorlom a bőtöt, azóta mindig, minden évben van valami egészen más, valami egészen új, amire az Isten megtanít. Csak nyitottnak kell lenni. És megtapasztalni azt, hogy ez az időszak egy felszabadító időszak is. Sok mindent el lehet hagyni, sok mindenre rá lehet hangolódni, át lehet értékelni dolgokat. De ha azt mondjuk, hogy nem önsanyargatás, akkor, ahogy ugye a hamiból beszéltünk, nem is olyan, hogy mindenki csak azt lássa, hogy hú, most én nagyon magamba, nagyon befelé fordulok, és ezt valahogy muszáj, mert ezt várják-e? Nem. Nagyon édes kis történetet olvastam a minap alvazó szerdán. Színe visszája kis könyv most jelent meg ebben az időszakban. Édes kis rövid novellás történetek vannak benne, és egy gyermek meséli a nagypapának, hogy képzeld, nagypapa, a hittanórán a katolikus hittanisok úgy jöttek vissza, hogy hamuval kereszt volt rajzolva a homlokukra, és azt mondták, hogy nem lehet lemosni. Fogalma sem volt arról, hogy ez mit jelent, és egy nagyon jó kis beszélgetés alakult ki a nagypapával arról, hogy ez mi, mire emlékeztet, arra emlékeztet, hogy porból lettünk, porrá leszünk. Mert nem értette a kislány, hogy miért nem lehet csillámporral. És így a beszélgetésben eljutnak odáig, hogy azt mondja, hogy ő nem azt rajzolná sem a homlokukra, sem a kezükre, és nem hamuból, hanem ő egy szívecskét rajzolna. Mert ő nem a múlandóságra szeretne emlékeztetni, hanem a szeretetre. És igen, elkerekedett szemmel veszi tudomásul, hogy a nagypapa örömmel megengedi, hogy a tetkós filcével egy szívecskét rajzoljon a kezére. Mire is emlékezünk? Emlékezünk arra, hogy kik vagyunk, ki a mi alkotónk. Akkor egészen másként kell bőjtölnünk. Emlékezünk arra, hogy múlandóak vagyunk. Igen, de ott van-e bennünk az, hogy amiért nekünk ma bőjtünk lehet, az életet, az jövőt, az reménységet, az útmutatást adhat a mi számunkra. Mi a bőjt? Miért bőjtölünk? Ahogy sorra veszi azt a próféta, hogy mi nem, úgy azt is sorra veszi, hogy mi igen. Ha mindegyikkel nem is tudom külön foglalkozni, hiszen mindegyik megadna egy külön vasárnapi ige hirdetést is. De ha elcsöndesedünk és végig gondolunk, akkor átérezzük, átgondoljuk, hogy mi az, amit nekünk mond. Hiszen miután elmondja, hogy mit nem, akkor az útmutatásban megismétli szinte újfent, hogy mit igen. Nem raksz jármot a másikra. Nem mutogatsz ujjal. Nem beszélsz álnokul. Hát, ha csak magát a szavakat vesszük is, azt mondhatjuk, hogy hűha, azt hiszem, van még mit tanulnunk. Van még mit végig gondolnunk. Mire figyelünk oda? Kire figyelünk oda? Mit teszünk le? Mit engedünk el? És mi az, amit igazán adni akarunk a másik embernek? És akkor, amikor az, hogy mi az, ami az Istennek kedves, erre figyelünk, akkor azt mondhatjuk, hogy hát itt még mindig van olyan dolog, amit keresztényként is végig kell gondolnunk. A keresztény felelősség. Hiszen amit Jézus vár, abban az van benne, hogy hogyan figyelek oda a másik emberre. Mi az, amit adok? Hogyan adom? Hogyan nyitom meg a szívem? Hogyan nyitom meg a hajlékom? Hogyan nyitom meg a pénztárcám? Hisz mindegyikben benne van, hogy úgy bőtöltök, hogy igazán semmi nem változik. Ezzel szembesítette a bőtölőket Ézsaiás próféta. És azzal szembesítette, hogy az, ami kérdés, ami vádként elhangzott, hogy miért nem figyel Isten, az pedig azért van, mert ők nem figyelnek a másik embernek. Mert nem figyelnek Istenre. És valahogy elmarad az irgalom. Elmarad a kegyelem. Elmarad az odafordulás. Az egészen másként odafordulás a másik emberhez. Vedd észre, ne legyen éhség, ne legyen szükség körülötted. Ne huny szemet a körülötted lévő nyomorúságom. Mert felelősséggel tartozol. Nem könnyű. És vannak olyan élethelyzetek, amikor azt mondjuk, jó, hogy nem nekünk kell dönteni. De ez nem jelenti azt, hogy az adott helyzetben ott, ahol mi vagyunk, ne kelljen nap mint nap döntéseket hozni. Mennyire tudjuk ezt felelősen tenni? Nem csak magunkra, nem a magunk elgondolására hallgatni, hanem őrá. És a felelősség kérdése az megint elénk hoz egy, hogy nem a bőtnek nem csak a szomorú része van, hanem az, hogy átérezzük, a kis hercegben is ott van, amikor a róka kéri, hogy szelídítse meg. És akkor, amikor pedig ott van, hogy közel engedi magához, fontos számára, számít rá, akkor még megtanít arra is, hogy felelősséggel tartozol azért, akit megszelídítettél. Felelős vagy a másik emberért. Felelős vagy azért, akivel egy közösségbe tartozol. Felelős vagy azokért, akik között élsz. És ez legyen szűkebb, vagy tágabb. Mert a kereszténység nem magánügy. Nem csak az én dolgom, hogy mit teszek. Nem csak az én dolgom, hogy böjtölök-e. De nem én írom elő a másiknak, hogy neki mit kell tennie. Ugyanakkor pedig hordoznom kell. És itt ott van az imádság kérdés, ez is annyiszor előtérbe került már. Újra és újra előtérbe kerül ezen a böjti alkalmon is. Mennyire rövid vagy mennyire hosszú az imalistánk? Mennyire tudjuk nem csak azokat hordozni, akiket szeretünk, akik közel állnak hozzánk. Mennyire tudjuk nem csak a magunk érdekeit nézni, hanem a másokét, a népünkét. És egészen különleges dolog, ahogy a próféta sorra veszi mindazt, amit az Isten mond az ember számára. Mert azon túl, hogy szembesít azzal, hogy mi az, amit elvárnak, és mennyire hamis az elvárásuk, és mennyire nem helyes a gyakorlatuk, és elmondja azt, hogy mi lenne helyes, milyen módon kellene élni, hogyan kellene megélni a szeretetet, hogyan kellene láttatni mindazt, hogy kegyelemből hitáltal élünk. Hanem arról is beszél, hogy ennek következménye is van. Mégpedig nem is akármilyen. Hanem elhangzik, hogy az a következménye, hogyha jól gyakorlod a bőtöt, ha olyan módon teszed, ahogy kedves az az Úrnak, ha úgy élsz, ahogy kedves neki, akkor megtapasztalod mindezt az áldást, amire vágysz. Hiszen onnan indultunk el, hogy áldást, útmutatást, kegyelmet, ezt várják. És ott van a mi szívünkben is az e fajta vágyakozás. Ki ne szeretne jól, boldogan, szépen élni, békességben. Csak az a kérdés, hogy mit teszünk meg érte. Ott van az ígéret, egy olyan ígéret, ami minden élethelyzetben előre tud vinni bennünket. Hiszen nem akárkinek az ígéretére hagyatkozunk. Nem akárkire bízzuk az életünket. Nem akárkit várunk. Hanem azt az élő Urat, aki mindent meg tud tenni, és mindent megtett érettünk. Akkor, ha így böjtölsz, megtapasztalod az áldást. Megtapasztalod a gyógyulást. Megtapasztalod a békességet. Mert ki ő nekünk? Nap és pajzs, ahogy a Zsoltáros beszél róla. Világosan leírja, hogy ő nem szeretné megtartani ezt magának, ezt mind adni akarja. És ahogy vezette a választott népet, nappal felhő, éjjel tűzoszlopban, hogy elvigye a Kánaánba, a tejjel és mézzel folyó földre, úgy ma is adja és kínálja ő vezetését, láthatóan. Csak nekünk nyitott szemmel kell járni. Törekedni kell az igazságra, és megtapasztalhatjuk a békességet. Nem mesterségest, hanem olyat, amit ő tud adni, hogy békesség van a szívünkben, békesség van kívül, belül. De ehhez nekünk is jelnek kell lenni. Kiáltó szónak, útmutatónak, hogy úgy böjtöljünk, hogy az kívánatos legyen. Megharcolni a harcunkat, és elfogadni azt az örök életet, amelyet ő kínál. Vallást tehetünk róla ma is. És ebben a bőti időben végig gondolhatjuk, mit vár tőlünk, mit adhatunk mi. Mit kiálthatunk bele a világba? Nem várt mást, mint hogy az ő dicsőségére éljünk, és az ő útmutatása szerint valósítsuk meg gyakorlatban is a mi hitünket, és éljük meg a mi reménységünket. Így legyen. Amen.